A lelkek tánca, Bertian Bagdi spirituális regénye formabontó logikai rendszerben mutatja meg a karma és az élet törvényeit az elmúlt 2000 évben élt legendás történelmi személyiségek lehetséges reinkarnációin keresztül. A történelmi Jézus alakjáról, életéről sok-sok könyvben olvashattunk már, a lelkek táncában Bertian Bagdi is ide nyúl vissza, és innen kiindulva számos történelmi személyiség élethelyzetét fölvillantva egy meglepő, korokon átívelő utat ír le. Ahogy a nő fogalmaz, egy lélekcsaládnak az újabb és újabb leszületések során megélt lehetséges karmikus kiegyenlítődéseit meséli el. Hogy mit profitál ebből az olvasó, arról is beszélgetünk most. Az Ausztráliából hazatelepült szerző már volt a könyv utazom vendége, az Angyalokkal szárnyalók című első könyvével. Nem véletlenül kapcsolódunk most ide.
Könyvben utazom.
Amikor legutóbb beszéltünk az előző regényedről, akkor szó esett arról, hogy vajon ez a téma, hogy itt az angyali világ szerepel egy egyébként romantikus történetben, hogy az mennyire trendi, mennyire nyitottak rá az olvasók. Mit tapasztaltál a regényed után?
Az olvasók imádták a regényt, meg kell, hogy mondjam neked, és ezt most tapasztaltam még inkább, hogy megjelent a következő könyvem, a Lelkek tánca, és rengeteg visszajelzést kaptam most, hogy mennyire nyitotta őket az angyali világra, mennyire oda kezdtek figyelni arra, hogy hát ők is kérjék az angyalok segítségét, és rengeteg pozitív visszajelzést kaptam. És pont ez volt a lényege, hogy felhívjam a figyelmet, hogy léteznek az angyalok, és hogy ők segítenek bennünket a hétköznapjainkban. És az is nagyon érdekes volt, hogy hát ugye én hittem az angyalokba már 15 éves korom óta, és a saját tapasztalataimat írtam bele, meg ahogy én elképzeltem. És akkor jött olyan visszajelzés, hogy sokan tudtak vele rendkívül mód azonosulni, hogy igen, ők is ezt tapasztalják, így élik, és ez milyen jó volt visszacsatolásként olvasni. Illetve aki eddig nem hallott róla, az meg kinyitott, és rájött, hogy jé, tényleg. Mert hogyha odafigyelünk bizonyos dolgokra, akkor vesszük észre a csodákat.
Történt valami 15 éves korodban?
Azt hiszem, hogy akkor tájt olvastam először Doreen Virtue angyalos könyvét, és szerintem nagyon sokakat ébresztettek az ő könyvei az angyalokról, és akkor onnantól kezdve én is elkezdtem. Ugyanúgy, hogy az én könyvem nyit másokat, az angyali világra engem ő nyitott.
Azt mondod, hogy figyelni kell a kis csodákra. Ez egy másféle nézőpont, vagy egy másféle szemlélet? Mást látni meg, vagy mást gondolni, hogy az miért történik?
Amikor tudatosak vagyunk, az energiánkat jobban tudjuk arra ráfokuszálni, nagyobb örömet okoznak a megvalósulások szerintem. Jó azt tudni, hogy nem vagy egyedül. Érzed ezt az univerzális segítséget. Talán könnyebb így az élet, mert van ilyen ember is, aki azt gondolja, hogy csak ő rajta múlik minden. Ez is igaz, csak az szerintem egy kicsit magányosabb és nehezebb. Nehezebb megélni úgy, hogy mekkora felelősség, talán nagyobb stressz, nem tudom, mint bízni abban, hogy minden úgy alakul, ahogy a legjobb. Szerintem a szemléletmódváltás ezért szükséges, hogy te úgy tud lereagálni az eseményeket az életedben, hogy te nem egy áldozat vagy, nem ellened van minden, nem kell félned, mert ezek azok a dolgok, amik minket bebékjóznak. Tehát az angyalok mindig reménnyel töltenek fel bennünket az iránt, hogy minden okkal történik az életünkben, és egy szép utazáson veszünk részt, és az utazáson a szereplők, akikkel találkozunk ebben a nagy színházi darabban, mind értünk vannak azért, hogy mi önmagunkat meg ismerjük, hogy ráébredjünk arra, hogy mit szeretnénk, mi a jó nekünk, kivel jó nekünk, és akivel éppen nem volt jó, az pont arra világított rá, hogy mi az, ami nem jó, és utána már haladni tovább az úton, amikor már nincs tanulnivalom attól az embertől többet, vagy attól a szituációtól, munkától, baráttól, akkor most már tudom, már megismertem a személyiségemnek egy részét, hogy mi felé kéne inkább haladnom, és kövessem már a szívemet, ne az akaratomat, hanem jöjjek rá, hogy mi az, amire valóban szükségem van.
Írt-e tehát egy népszerűvé váló és trendi könyvet ezzel a romantikus történettel? Miért nem ezt a szállat folytatta tovább? Szóval mi történt, ami miatt a Lelkek tánca valami nagyon más könyv lett, úgy, hogy az angyalok ebben is ott vannak, csak másként?
Semmi sem az, aminek látszik, Andi. Úgy tűnik, mintha nem a folytatása lenne. Én úgy érzem, hogy ez inkább a kezdet. Ennek a történetnek a kezdete az elmúlt 2000 év életei által. Tehát én azt érzem, hogy ez a szerelem, ez valahol itt kezdődhetett.
Ami az angyalok a szárnyalókban van?
Igen, erre kellett rájönnöm, nem volt tudatos. Én igazából, ahogy ezt a Lelkek táncának az ihlet kaptam, az legalább annyira nagy elánnal jött, mint az angyalokkal szárnyalóké. Legalább ugyanolyan nagy katarzis volt, amikor rájöttem, hogy nekem erről kéne írnom, és nem gondoltam volna. Tehát ugye most egy szó szerint Jézus életének a hiányzó életszakaszát szerettem volna én feltárni. Én Jesuának nevezem Jézust a történelmi nevén. Úgy éreztem, hogy igazságtalanul van beállítva az egész szenvedés történet, hogy én nem tudtam azt elképzelni, hogy ezt a bűn tudatot kellene bennünk keltenie. És nem volt meg a teljes kép. És ahogy így kezdtem így kiboncolni, magam is rendkívül módon meglepődtem, hogy mi minden fordulat lett benne, és akkor kiderült, hogy van itt egy szerelmi szál, ami még csak nem is feltétlenül Jézus és Mária Magdolna. És úgy tűnt, mintha ez ennek a kezdete lett volna.
Vannak olyan források, amelyek szólnak Miriam történetéről, és végül is ez bontottad ki. Mivel lélekvándorlásról van szó, tulajdonképpen nem kérdezhetem azt, hogy mennyi a valóság és mennyi a fikció, hiszen a világ valóságos személyiségei jelennek meg a könyvedben, nagyon speciális módon egymás után fűzve. Hogy van ez?
Én ezt egy történelmi jellegű regényhez hasonlítanám, ahol szintén már létező személyekről találjuk ki azokat a részleteket, amikről nem szól egyik történelmi könyv se. Igazából én úgy gondolom, hogy minden művész, festő, író, zenész valahol csatornáz, valahol az égi energiákból hoz információkat, és én is egy ilyen csatorna vagyok szerintem, és úgy érzem, hogy egy élettapasztalat is van ebben, hogy az emberek hogy működnek, ami által ezt a történetet én megírtam. Miriamról és Jézusról az Eszénus tekercsekben lehet egyébként olvasni. Eckhart Storm Atlantis angyalai című könyvében olvastam először erről az aspektusról, hogy Jézusnak volt egy korábbi szerelme Miriam, 18 éves korukban házasodtak össze, abban volt egy ilyen alap storyline, Mária Magdolnáról és Jézusról, nem szeretnék spoilerezni, azért nem mondom el, de az a lényeg, hogy én ott olvastam erről, tehát ez nem egy légből kapott ötlet volt.
Mit szólnak a te olvasóid ehhez, mert hogy egy olyan témát feszegetsz, amiről egyféleképpen gondolkodunk, vagy nem sokféleképpen gondolkodunk, Jézus története ebben a te regényedben valami egészen mást mutat, mint amit megszoktunk.
Először is elmondanám, hogy szerintem már nagyon nyitottak a logikusabb verzióra. Szerintem már azóta, amióta Dan Brownnak megjelent a Da Vinci kódja, és ott már szó volt arról, hogy esetleg neki valóban lehetett családja. Ez 15 éve volt, akkor ez hatalmas port kavart. De mégis valahogy az emberek érezték, hogy ebben nagyobb igazság lehet, mint abban, hogy nem volt.
Vagy szerették volna, hogy
ez szerették volna azt hinni, igen. Nagyon sokan valahogy szeretnék modernizálni ezt a történetet. És az olvasóim visszajelzése pont ezt támasztja alá. Ami leginkább meglepett, volt egy nagyon-nagyon érdekes visszacsatolás, amit szeretnék megosztani. Azt mondta az egyik olvasó, aki nem is ismer engem, tehát nem elfogult volt abszolút, hogy annyira logikus volt, hogy nem tudott vele vitatkozni. De persze... ez megint csak nézőpont kérdése lesz, és nekem az volt a célom, hogy rábízzam az olvasóra, hogy megtalálja ebben a könyvben a saját igazságát.
Milyen az a Jézus kép, amit te mutatsz ebben a könyvben?
Olyan, mint mi. Csak ami különbség volt ő benne, és ezért lett talán egy ennyire legendás történelmi személy, mert én történelmi személynek nevezném őt, mert rettentően erős volt a hite ebben a bizonyos angyali világban, vagy ebben a bizonyos jó Istenben, aki tudja, hogy neki mi a jó. Ő ezt meg tudta érteni. Hitt abban, amit még nem látott. Tudod, van ez a mondás, hogy hiszem, ha látom. És ezt ő megfordította, látom, ha hiszem. És ez a szemléletmódváltás jellemző az egész könyvre.
A te regényedben arról van szó, hogy újra és újra leszületnek emberek. Kíváncsi vagyok, hogy számodra ez a lélekvándorlás, vagy ez az utazás, amin átvezeted a szereplőidet, mire ad magyarázatot, vagy miben segíthet?
Azt már most szeretném elmondani, hogy az én regényemben Jézus nem született le többször. És ennek oka van, és ez is benne van a Lelkek táncában, hogy ő miért nem. A lélek családja viszont folyamatosan újra és újra leszületett, mert ez is egy út, és láthatjuk, hogy amit most élünk életet, az a jéghegy csúcsa, és amit gyógyulni tud, az megint a szemléletünk, hogy nem áldozatai vagyunk a saját életünknek, hanem minden értünk történik, és ez a fajta szemlélet, amikor felemelkedünk, mint egy sas, és átlátjuk a teljes képet, nem csak egy kockáját. Ez az, amit megmutat, hogy hogyan éld meg a kapcsolataidat ezáltal, hogy ne azt gondold, hogy most azért van ilyen sorsod, azért történnek veled úgymond negatív dolgok, mert téged nem szeret a jóisten, hanem azért, mert valamit meg kell tanulnod, és valamit ki kell egyenlítened, egy érzelmi számlát. Ugyanis azt tanultam meg valójában tényleg, hogy azt kapjuk, amit adunk. Ez nagyon-nagyon fontos, mert meg kell tanulnunk rendkívül empatikusan viselkedni az emberekkel, mert mindig visszatér hozzánk azt, amit adtunk. És ez nagyban is, tehát előző életeink során is, és a jelenben is. Tehát igazából ez a legeslegnagyobb üzenet ennek a könyvnek, hogy bánj úgy magaddal, ahogy szeretnéd, hogy veled is bánjanak, mert ez már a továbbfejlesztett üzenet, nem csak az, hogy szeress másokat úgy, ahogy szeretnéd, hogy téged szeressenek, hanem hogy önmagadat is szeresd úgy és eléggé, ahogy szeretnéd, hogy mások szeressenek. Ez lesz egyébként a konklúzió. Itt ugye azért egy szerelmi szárról van szó. És arról van szó, hogy mi egyek vagyunk. Ugye ezt hangoztatják, ez a nagy modern hozzáállás. De kivel is vagyunk egyek? Igen, egyek vagyunk így együtt, testvérei az emberiség ugye egymásnak. De ugyanakkor van egy másik felünk, amiben én hiszek. Hogy van egy másik felünk, ugye szokták mondani, hogy önmagamat látom benne, azért szerettem bele, vagy hogy önmagam tudok lenni az ő társaságában. A másik felünk, tehát az egész erről szól, hogy magunkat megismerjük, felismerjük a másikban önmagunkat. És hát a Lelkek Táncában is ez a sok-sok élet erről szól, hogy mindenféle szituációban megpróbáljuk a lelkünket úgymond rá erőltetni arra, hogy mit akarunk, ami szabad akaratunk szerint éljünk. Meg tudunk teremteni mindent, amit akarunk, de a kérdés, hogy vajon azt teremtjük-e, amit számunkra jó, vagyis amire szükségünk van, és szerintem, ha már belekeverhetem az elmúlt évet, a pandémiát, az pontosan erre tanított bennünket, hogy már nem tudunk mindent kontrollálni. Eddig megkaptuk mindent, amit akartunk, most majd azt fogjuk megkapni, amire szükségünk van.
Érdekes megközelítés. Hogyha a történetet szereplőiről beszélünk, ugye újra és újra leszületnek ezek a lelkek a regényed szerint, és időnként olyan személyiségekkel találkozunk, akik híressé váltak. Művészek, uralkodók, hadvezérek. Hogyan alakult ez a történet nálad?
Rendkívül érdekes módon. Fogalmam sem volt, hogy egyáltalán bele fogok menni a reinkarnációs vonulatokba. Azt gondoltam, hogy lehozom Jézus történetet, és annyi. És találkoztam emberekkel, inspiráltak, őnekik is voltak emlékeik. És bizony, ha hiszünk a reinkarnációban, mert pedig nagyon sokan hisznek, talán most már többen hisznek, mint nem, akkor miért ne inkarnálódhatott akár Szent István, akár Leonardo da Vinci lelke, akár Sisi, vagy Ferenc József, vagy Andrássy gróf? Azt gondolom, hogy az emberek azokról szeretnek olvasni, akiket ismernek.
Most tudod, mi jutott eszembe, hogy hallgatlak, hogy a könyved egyik fontos mondani valója, amit említettél is, hogy megtalálni önmagad, és megtalálni a társad. És ahogy most így végigveszem, hogy kik szerepelnek a te
könyved...
Bocsánat,
hogy közbevágok. Nem kell nekünk megtalálni, az a jó. Tehát ennek az a lényege, ha megismered önmagad, és már tudod, hogy mit szeretnél, be fogod vonzani. Ez is leveszi a válladról azt a terhet, hogy ja, nekem kell majd, akkor nem. Keresgetni. Hanem akkor konkrétan te már bevonzod. Neked más feladatod sincs, mint megismerni önmagadat.
Szóval, hogy gondolkodom azon, hogy Antonius és Kleopátra, és a többiek, akiket emlegettél, olyan helyzetekben mutatod az ő életüket, amit nap mint nap megélünk. Vagy döntési helyzetben vannak, vagy anya-gyerek viszony, szerelmi viszony, egy veszteség. És hogyha az ember nem azon gondolkodik, hogy hogy inkarnálódhattak ezek így egymás után, akkor gondolkodhat azon, hogy az alapvető problémák, az alapvető kérdések nem változtak az idők során.
Hát persze, hát tulajdonképpen emberek vagyunk, és hasonló problémákkal küzdünk. Azért, mert ő híres, attól még ugyanúgy küzdködhet.
Emlékszem, hogy Leonardo a nagymamájával beszél arról, miért nem lehet az anyjával.
Leonardo da Vinci ugye házasságon kívüli gyermek volt, és Leonardo da Vinci nem lehetett volna az, aki, hogyha ő törvényes gyereke lesz ennek a szerelmes párnak, mert akkor követnie kellett volna az édesapja hivatását, mint notárius, tehát ügyvéd, tehát mint első szülött fiú. Követni kellett volna azt a szakmát, és akkor nem válhatott volna fantasztikus, zseniális polihisztorrá. Akkor bele lett volna ő kényszerítve abba a szakmába, és semmit az ég egyet a világon nem tudott volna megvalósítani. 5 évesen vette magához az édesapja, ha az édesanyjával marad, abban a környezetben, ahol ők éltek, mert az édesanyja egyébként egy szegény családból származó ember volt, és aki ezt hozzáadták, az is alsó osztály volt. Piero da Vinci viszont ugye a város notáriusa volt, tehát egy magasrangú személy, és mind anyagilag, mind rangban meg tudta adni azt Leonardo-nak, hogy érvényesülni tudjon a festő karrierjében, de minden másban is, tehát ő nyilván így tudott bejutni azokba a körök. Tehát minden történelmi személy, aki ebbe a könyvbe került, megmutatott egy problémakört. Akár egy testvérharcot, akár egy szerelmi háromszöget, akár egy öngyilkosságot, egy anya-gyermek viszonyt. Miért van az, hogy bizonyos emberek úgy érzik a családjukban, hogy mintha nem is oda tartoznának, hogy ezekre mind választod ez a könyv?
Amíg Ausztráliában éltél, addig írtad az angyalok a szárnyalókat, és tulajdonképpen a lelkek tánca már itt született Magyarországon, nem?
Hát a Jézus történetét Ausztráliában meditáltuk le. Viszont a reinkarnációhoz találkoznom kellett emberekkel, ez így volt valószínűleg megrendezve fönt, mert 2 hónapra készültem Magyarországra jönni, és itt ragadtam egy évig, és abban az egy évben hozott össze a sors ezekkel az emberekkel, rengeteg érdekes élményben volt részem. És nagyon sok történés visszacsatolást nyert, ellenpárok, kiegyenlítődések, tehát rendkívül sok magyarázatot kaptunk utána, nagyon fontos karmikus oldásokat is tartalmazott ez a találkozás, sok-sok feladattal. És hogy tükrözzem a misztikumát ennek az egésznek, ahogy ez kialakult, hát maga a könyvborító is pontosan ezt mutatta, ezt a folyamatot, hogy megterveztünk egy könyvborítót egy bizonyos szemszögből, és amikor kijött a nyomdából, akkor rengetegen jelezték, hogy te figyelj már, ez egy arc. És egyre többektől hallottam, és egyszer csak eljött hozzám az egyik barátnőm, aki szintén egy nagyon fontos eleme volt ennek a történetnek, és mondta, hogy azt álmodta, hogy a könyvborítóról kilépett Leonardo da Vinci. Nézd meg, Bert, azt mondja, nézd meg, ez az öreg Leonardo da Vinci arca, hogyha így messzebbről nézed. És aztán megosztottam ezt másokkal, és mindenki mondta, hogy hát tényleg, és akkor ez olyan döbbenet volt számomra. És ugye most már profi lettem az összefüggések meglátásában, és rájöttem, hogy miért, mégpedig azért, mert az, amit ő elrejtett a da Vinci kód szerint, hát ugye az is egy fikció, az is egy regény, de hát ő is egy zseniális csatornázó, szerintem ez az én privát véleményem.
Dendrem.
Igen, Dendrem. Tehát, hogy az utolsó vacsorában elrejtette ezt a tényt, hogy esetleg Jézusnak családja lehet, és ezzel rendkívül sokan tudtak utána azonosulni, és most pedig ebben a regényben ennek a története tárul fel. Illetve van egy másik festmény, ugye, aminek itt a titka feltárul, ugye a Mona Lisa, a misztikus mosolya, amiben most nem Jézus családja története rejlik, hanem az övé. És hogy ez is benne lett a könyvben.
Mennyivel gazdagabb a te életed úgy, hogy abszolút összefüggésekben gondolkozol, és így is írsz. Szóval, hogy amit az ember észre sem vesz, nem figyel rá, te rögtön a kapcsot keresed történések, jelenségek között.
Megtalálnak ezek a felismerések, és igazából szenzációs. Tehát nekem olyan gazdag lett az életem ezáltal. Minden napom egy meglepetés, de tényleg. Ha valaki elolvas ezt a könyvet, már érzi, megérzi, hogy hol kell keresnie, vagy hol várható az összefüggés. Tehát eleve lesz egy ilyen megnyugvás, egy ilyen felszabadító érzés, hogy nem kell minden nekem kitalálni, nem kell annyira kontrollálni az életemet. Tehát sokkal jobban sikerülnek szerintem azok a programok, például amikor spontán alakul a napom, amikor azt se tudom reggel, hogy fog végződni, de tudom azzal az elvárással, hogy biztos, hogy megint valami nagyon érdekes dolog fog történni, és ez az elvárás, ez be is vonza. Ha hiszünk a vonzás törvényében, már pedig ez már egy eléggé elterjedt hit, akkor ráfekszünk erre a rezgésre, hogy örömmel kelek, hogy valami jó fog történni, és azért elmondanám, hogy azért én nekem is vannak nyilván mélypontjaim. De ott indul a tudatosság, amikor innen megpróbáld magad kihúzni, és akkor ilyenkor jönnek az angyalok, emeljük fel a rezgést, és akkor utána tudnak olyan csodák történni, és megéljük a dualitást, az az igazság. Tehát, hogy a sötétség, a fény, a rossz kedv, jó kedv, tehát, hogy mindig rá kell, hogy jöjjek, hogy mindennek ez a lényege, hogy megéljük az ellenpólusokat, az érzelmi különbségeket, hogy rá tudjunk ébredni arra, hogy mi a jó nekünk. Amúgy egy nagy kontrollfreak voltam, elmondanám. Tehát az összes utazásunkat, nyaralásunkat percre pontosan beosztottam. Tehát én így éltem. Most meg megtanítottak abban az egyében, amikor itt voltam Magyarországon, és hogy azóta is, hogy egyáltalán nem tudtam, hogy mire számítsak, és hogy rá kellett feküdnöm erre a felhőre, és na ez az, ami nehéz. Tehát bármennyire is egyszerűnek hangzik, hogy bízzál a jóban, bízzál abban, hogy minden meg lesz, és valahogy nekem minden nagyon jól alakult. Nyilván ez megint egy hozzáállás kérdése. Tehát az a nagyon fontos bölcsesség, hogy a világodat úgy alakítod, ahogy lereagálod a hatásokat, amik érnek.
Lelkek tánca. Bertien Bagdi spirituális regénye magánkiadásban jelent meg. Minden további információt a könyvről a szerző bertienbagdi.com című weboldalán találhatnak. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy velem tartottak, csatlakozzanak hozzám a Facebookon, vagy hallgassák a könyvajánló podcastjaimat a Spotify-on vagy a SoundCloud-on, és figyeljék a friss könyvekről szóló adásokat itt a Trend FM-en. További kellemes rádiózást kívánok!